Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Hallgassuk meg Jézus Krisztus parancsát, keresztelői parancsát, melyet a Máté Evangélium 28. részéből olvasok. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A 329. dicséretünket énekeljük, második versét. Istenek igényét hallgassuk meg Dániel próféta könyve 12. részéből. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, azért választottam ezt az igét keresztelőre, mert két napja hangzott el a Fiumei úton, a Fiumei úti sírkertben Tóth József síremlékének az avatásán. De hogy jön ide egy keresztelőhöz egy síremlék avatás? Röviden elmondom ezt az egész avatást. Tóth Józsefről annyit tudtunk eddig is, ugye egyrészt itt van a közelbe az utca, némelyek azt is tudták, hogy ő református volt, talán még kevesebben, hogy a Kereszt utcai régi egyházi épületnek, illetve teleknek ő volt az adományozója. Én azzal a feltétellel, hogyha majd arra ráépül egy imaház, és majd lenne a városban megépül az igazi nagy templom, akkor visszadjuk az önkormányzatnak azt a telket, most már épületestül, és minden koron gyermekek számára, tehát iskolai célra használják, hiszen ő egy nagyon komoly tisztséget viselt, mint országos szintű felügyelő ugye, az iskolához. Na most ugye itt az avatáskor hallottam róla egy előadást, ennyi volt a maximum, amit tudtam róla, és megjelentek az ükunokák is, és egyébként pedig már 1910-ben elhunyt, tehát el volt tulajdonképpen értembe feledve, és végig hallgattam az élettörténetét és a pályáját, a munkásságát, vagy három kerületben is volt ő díszpolgár, nem véletlen. Menet közben döbbentem rá arra, hogy ez egy micsoda rendkívüli személyiség volt. És hogy nekünk, akik ugye, hát olyan sokat köszönhetünk nekik, mekkora mulasztásunk van Tóth Józsefnek az emlékével szembe, és mint egy kivilágosodott, kifényesedett ez a nép, hogy igen, ő egy országos szintű ember volt, és nem akármit tett, főként a gyermekek és fiatalok nevelésében rendkívüli modern ember volt, majd egyszer elhozom és gyerekkörön megtanítom a tanfelügyelők tisztparancsolatát, amit ő írt, hogy majd mit kell számon kérni a tanfelügyelőktől. Minden esetre, ahogyan megépült valóban a mi templomunk, ugye akkor az vissza, azóta is hol óvoda van benne, hol bölcsőde, most megint majd bölcsőde lesz. Tehát nem volt arra szüksége, hogy fényezze magát ez az ember, hanem az ő neve ragyogott, és ott azt megéltem, hogy jó, hát Tóth József, itt vagyok, mit tudom én, szerencsére nem esik az eső, ezzel az attitűddel, és egyszer csak, ahogy növekedett és fényesedett az ő neve, úgy megdöbbentem, és kicsit összehúztam magam, hogy itt óriások vállain állunk, és azt hiszük, hogy mi vagyunk a nagyok, ugye? Pedig csak ott állunk a vállukon. Hát ő egy ilyen ember volt. Ő rá volt ez érvényes, ahogy a előadó ezt az igét idézte Dániel könyvéből. Egy komoly hívő ember is volt, és azt gondolom, hogy nem a történelem óráért vagyunk persze itt, hanem az igei üzenetért, és csak példáztam azt, hogy van az ember létnek egy ilyen gyönyörű égi lehetősége, hogy az élete során kivilágosodik, ugye, megvilágosodik, az ároni áldás mondja, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, ugye, ez az igazi megvilágosodás, és beleilleszti az ő szellemi, lelki univerzumába az embert, és akkor ez a dánieli ige megelevenedik, hogy az értelmesek vagy okosak ugye ragyognak, mint a csillagok, akik sokakat ugye igazságra vezetnek, ugye azok olyanok, mint a csillagok az Istennek a világában. És én azt gondolom, hogy ilyen világos lelkű, szívű emberekké akarjuk nevelni a gyermekeinket, legyenek a szeretteik, barátaik sokak számára életük példájával útmutató, világító csillagok. Nyilván nem maguktól fogják ezt, hanem ott kell egy környezet, szülők, család, tanítók, és ilyen hasonló emberek, és a gyülekezet, akik ezzel a fénnyel élik hitelesen az életüket. És azért gondoltam, hogy ezt most elmondom, hogy ennek a igének ez volt számomra igazán az illusztrációja, a magyarázata, és talán így érthetjük, hogy mit is szeretnénk mi a gyerekekkel? Azt, hogy ilyen kifényesedett életű gyermekké váljanak. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülők, keresztülők fogadalomtételét. El fogom mondani, van egy kis rendbeli változás, mivel két keresztelő van, az egyik az már nagyon türelmetlenül várja, hogy pogánsága utolsó pillanatai megrövidüljenek. A másik, hogy meg egy nem is felnőtt, nem is gyerek. Ezért megbeszéltem a családokkal, hogy először a kicsit megkeresztelem, akkor visszajönnek a helyükre, utána megkeresztelem a Mártont, őt tőle kérdezni is fogok, nem csak a szülőktől, és aztán együtt mind a két család kijön, és úgy fogjuk a gyülekezet áldását énekelni. Nem is konfirmáció, de már nem is igazán gyermekkeresség az övé. Egy mondat van, hogy az ő döntése volt, hogy meg akar keresztelkedni, és köszönjük a szülőknek, hogy ők ezt pedig megszemelőkig akceptálták, és most itt van előttünk, és ő kiáll a maga döntéséért. Tehát így gondolom, hogy ez egy nagyon lelkileg is gazdag keresztelő, ami számunkra a kicsike, a nagy, és így fogadjuk őket szeretettel. Tehát most kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Álljunk fel, igen. Így középen, nyugodtan így elém, jó. És megkérdezem először is, amikor leüntöm elők, akkor is ráér meg fogni. Megkérdezem először, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, és elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban, eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a gyermeket, köszönjük, hogy egészséges, köszönjük, hogy szeretik, és köszönjük, hogy megőrizted az édesanyját is a szülés óráiban. Hagyj kérjünk arra, hogy növekedhessen az ő élete, hogy valóban a világosságban járjon, megkapja mindazt, amire szüksége van ahhoz, hogy testileg, lelkileg, szellemileg fejlődjön. Leginkább a te védő, óvó szeretetedet, a te megváltó igazságodat. Így kérünk, pecsételd el őt, ezzel a sákramentummal a te néped közé. Amen. Na most akkor. Mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek az a helyet minden, és majd ki fogom magukat szólítani. És most kérném szépen a nagyfiút és családját, hogy jöjjenek ide. Ide az úrasztala elé. föl fogom tenni azokat a kérdéseket, amiket eddig is föltettem, de plusz még a Marcitól kérdezek valamit. Először is megkérdezem tehát szülőket, keresztülőt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek, illetve már nagygyermek, a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, a konfirmációban Isten és ember előtt, feleljék, ígérjük. És most megkérdezem tőled, Márton, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Gyorsan mondtad, köszönöm szépen. Akkor most meghajtjuk a fejünket imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük ezt a gyermeket, és köszönjük az ő gondolkodását, és mindenek előtt az ő határozott igényét. És kérünk, hogy áld meg, és tudjuk azt, hogy a gyermek döntése is komoly döntés, és azt te teljes súlyával elfogadod, és örvendezel te és a te szent angyalaid felette. Kérünk, hogy vigyázz rá, vigyázz a családra, vigyázz annak minden egyes tagjára, kicsinyere és nagyokra, és kérünk arra, hogy légy ott az ő életében, annak kibontakozásában, és tapasztalja meg, és tanulja meg, hogy a te utadon érdemes járni, azt érdemes élni, amit tőled tanulunk, így kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat, és fogadd be őt a te népedbe. Amen. Nevedet hangosan mond meg nekem. Még jobban hagyd egy kicsit előre. Úgy. Márton, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Egy áldást is. Áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Szépen, most kérek mindenkit, családot, másikat, hogy álljanak ide, forduljanak a gyülekezet felé, és akkor először egy ajándék éneket kapunk, és aztán énekli a gyülekezet a 264. éneknek 4. versét. A 264. dicsőtünk 4. verse, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. Keressük ki 485. dicséretünk, rövid, szép versek, Jézus Krisztus szép, fényes hajnal, 485-ös ének, folytatjuk az Isten tiszteletünket. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra, a Jelenések könyve 20. része, első 10 versében.
És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre. Lebetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő, azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyság tételért és az Isten igéjéért. Akik nem imádták a felevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre, ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halott nem kelt életre, amíg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. Amikor pedig eltelik az 1000 esztendő, a sátán elbocsájtatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld 4 sarkán, Gógot és Magógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövénye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődtek éjjel és nappal örökkön örökké.
De egy áldottá az ő igéjét befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megrendítő dolgokat is hallottunk, és felemelő dolgokat is, mind a kettőben részünk szokott lenni. Hogy könyörögjünk azért, hogy te egyre inkább emelj bennünket, egyre inkább a te jelenléteddel, te lelkeddel, beszédeddel töltődjön az életünk, és minél jobban meglászódjék rajta, attól, hogy hiteles legyen az élet, szavaink, gondolataink és tetteink egyre inkább reálformázzanak. Így kérünk most ezért az Isten tiszteletért, kérünk a szólóért és a hallgatóért, a hirdetett igéért, és mindazért, hogy ez be is fogadtassék, magvetésé váljon, gyümölcsöt teremjen, ne csak a magunk, hanem sokak javára. Áld meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és én kérném szépen a gyermekeket, hogy jöjjenek ki, azért van egy pár. Gyertek, mi tűrkék. Gyertek,
az is gyere, gyere. Fogd meg a kezét, jól van. Azaz. Úgy.
Megvagytok, jó van?
Egy kicsit így állok. És akkor most köszönjük egy rendeset. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Lehet hallani, vagy nagyon hangos, hogy mi a helyzet meg? Két mikrofonom is van. Jó, de én nem kell közel menni. Elhatároztam, hogy ma elmondom nektek, hogy mi az élet. Hát a gyerekeknek ezt hogy lehet elmondani? El kell mondani, és aztán rájöttem arra, hogy én közben ezt már tanulmányoztam ilyen módon is, csak nem fogalmazódott meg bennem, de ma reggel arra ébredtem, hogy már tudom, mi az élet. Na, ezt elmondom nektek. Ugye tudjátok azt, hogy van nekünk egy olyan kis csúszdánk, az a kis piros, az volt régen, ugye? Hát az körülbelül olyan akkorácskáknak való, mint ő. Azon ott nagy lelkesen csúszkálnak a gyerekek. Aztán valaki mondta, hogy van egy nagyobb, az szívesen odaadja, azt is elhozták, és azon már ugye a nagyobb gyerekek is csúszkálnak. És hogyha most nem menjetek oda Isten tisztelet után, mert sár van, hoztak teherautóval egy akkora csúszdát, hogy még én se érem föl, ugye? Az már egy igazi nagy csúszda, nagy épület. Igen ám, de az már nem úgy van, hogy kiszaladnak a gyerekek, és akkor csúszkálunk, azt jó van. Ott már nem lehet csúszkálni, úgyhogy nincs felügyelet. Ez az élet. Játékot kapunk, boldogan játszunk vele, kapunk egy nagyobbat, mindig rendben, és kapunk egy igazi nagy játékot, hát ezt vártuk, hogy végre igazán játszhassunk, és kiderül, hogy akármit nem csinálhatok. És vigyáznunk kell arra, aki azon játszik. A kicsikem. Hát ez az élet. Van egy nagy játékszerem, és vigyáznom kell másokra, meg magamra. Megjegyezted, mi az élet? Na, ennek örülök, akkor szárnyoztok, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Menjetek csak szépen kifelé a Csára nénihez nyugodtan. És mi pedig énekeljük a 176. dicséretünk. Szent, szent, szent a seregeknek ura. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a Jelenések könyve 20. részének a első 5-6 versében. És láttam, hogy az angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében, megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán megkötözte 1000 esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre, és láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és itt élő hatalmat kaptak azoknak lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért, akik nem imádták a fenevadat sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő, ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeknek nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele együtt fognak uralkodni 1000 esztendeig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ugye a mi számunkra, már az én generáció, meg az idősebbek számára könnyen jön ez a szó a szájára, hogy birodalom. Ugye, ezért így szoktuk nagyon sokszor mondani, hogy az 1000 éves birodalom, illetve sokszor nem mondjuk, mert én nem emlékszem rá, hogy szó volt róla, legalábbis mióta én itt vagyok. De ma úgy döntöttem, hogy nem fogok most, nem kerülöm meg ezt a problémát. Egészen pontosan ugye az Isten országáról, illetve Isten uralmáról beszél Jézus és az ige is. Az Ószövetség ezt az uralmat, hogy Isten a király, olyan komolyan vette, hogy hosszú ideig kerülte az ő korában, a bírák koráról beszélek, azt a politikai berendezkedést, amelyekhez szükségszerűen királya is volt, nem épített királyságot. Ugye Gedeon, amikor meg akarják választani mégis királynak, azt mondta, hogy az Úr uralkodik rajtatok, én nem uralkodom rajtatok. Mi mások vagyunk, mi az Isten népe vagyunk, ott Isten a király, nem kell földi király. De ez a gondolat, ez végig húzódik aztán az Isten népe egész történetén, és mindig várták azt, ugye nagyon nehéz időszakokban, hosszú-hosszú történelmi korokon keresztül, hogy az Isten egyszer majd újra olyan királya lesz a népének, mint azokban a ugye, boldog ősidőkben volt, amikor nem kellett király, hogy jön majd a Mesiás király, és az Isten fölállítja az ő királyságát, de most már az egész világra kiterjedően, ugye kiteljesedett ez a váradalom. És Jézus az Isten országát, uralmát hirdette, és ugyanakkor szigorúan elvetett minden birodalmi álmodozást, mindenfajta erőszakot és szervezkedést. És hát kellett egy jó hosszú idő, amíg az övéi aztán megértették, hogy az Isten királyi uralma az nem a tradicionális politika eszközeivel fog megvalósulni, nem is a kultúrának a keretein belül jut majd valahogy érvényre, mint egy szellemi erős hatalom, hanem valami egészen másról van szó, és itt kell egy kicsit buvárkodnunk, ha túl akarunk lépni a úgynevezett jehovista atyafiaknak a színvonalán, vagy nem akarunk esetleg ilyen messianisztikus politizálás fertőjébe kerülni, ugye, hogy mindig az aktuális uralkodó a messiás. Tehát ugye vannak ilyen hajlamai az embereknek, mert nekünk keresztény módon kell ezt a dolgot feldolgozni. Tehát röviden az Isten népe várta az Úr érkezését, annak király uralmának felállítását. Ez úgy benne volt a levegőben, hogy még a római pogány birodalomban is ott volt az, a nagy költők szólnak arról, hogy érkezik a Mesiás király, hol mint egy gyermek, hol így, hol úgy, de még Vergilius is verseket ír előre a csodálatos béke korszakról. Tehát a levegőben volt az, hogy valaminek, vagy valakinek jönni kell. És hát ezt az óhajtást aztán fokozta, ugye, hogy a birodalomba a népeket igába hajtotta Róma, és aztán még keményebbé teszi a helyzetet, hogy kialakul a császárkultusz, aztán még kötelezővé is teszik. Ugye ebben a világban Jézus prédikálja azt, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, az Isten uralma. Sőt, azt mondja, hogy már el is kezdődött, ő benne világosan itt van az Isten uralma, sőt, pünkösd után már azt is mondhatjuk, hogy ti bennetek ott van az Isten uralma. Ugye rajtatok jelenik meg az Isten uralmának, a Krisztus királyságának a jele. És már nem csak az ószövetségi nép várta a királyt és annak kiteljesedését, a királyságot, végső dicsőségét, hanem most már Krisztus követők is várták. Népekből verbuválódott sereg várta. Hát tulajdonképpen meg is fogalmaztuk, hogy mi az egyház. Az egyház az Isten uralmának serege, akik várják ennek a kiteljesedését, de már minden jelét hordozzák magukon. A népekből verbuválódott sereg egyfelől, másfelől pedig az ősidők óta az Isten uralmát, végső győzelmét váró sereg. Ebből a kettőből áll össze az, amit úgy hívunk, hogy egyház. Ha ezt nem értjük, akkor nem értünk semmit a kereszténységből, mint egy alakulatból, mint egy népből. Pál mondja a római levél 9. részében ezt, hogy nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Azaz Ábrahámtól kezdődő ígéretek sora nem lett érvénytelenné akkor sem, amitől kezdve a két szövetség népe két irányba haladt tovább. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Istennek van egy titokzatos, rejtelmes misztériuma az ő népének az egységéről. Ugyanakkor átélik ezt Krisztus után 70-ben, ugye jön a végső legyalulás, Jeruzsálem pusztulása, Titus seregei fölszámolják az Isten népe államát is, de hordozzák tovább a váradalmat, egyszer majd mindez helyreállítatik. Az Isten királyi uralma kétségtelenné fog válni a népek, a birodalmak előtt, a hatalmasok előtt. És meddig tart ez az állapot, ez a súlyos várakozás, ugye, így mondja az apostol, amíg a pogányok teljes számban benne mennek az Isten országába, akkor helyreállítatik végleges formájába a királyság, vagyis számol egy ilyen különleges idővel, mielőtt eljő a vég, az utolsó ítélet, az a bizonyos második halál, és az új ég és az új föld, egy új teremtés, és számol egy ilyen idővel, hogy ebben a világban, ebben a millióben, ebben a teremtettsége ellenére múlandó és korlátolt világban fel kell ragyognia az Isten dicsőségének, és ebben a világban kell megvalósulnia az ő ígéreteinek, a két nép, az Ó és Új Szövetség Isten királyságában, Isten uralma alatt lesz igazán egyházzá. Itt van a helye az ezeréves birodalomnak, amiről én beszélek. Az ezret, ezt felejtsük el, hogy most elkezdjük centizni, hogy az most akkor az 1000 év. Aki akarja, az gondolja, hogy az pont 1000 év. A Biblia gondolkodásában ez azt mondja, hogy egy időszak, nem rövid időszak, amely ugyanakkor történelmi időszak, azért mondja ezt, hogy 1000 esztendő. Vagyis a végső ítélet és az újjáteremtés előtt még sok mindennek kell történnie ebben a királyságban. Ez még előttünk van. Vagyis ez is, ez a bizonyos 1000 év is történelem, csak már egy kicsit más. Ugye 1000 esztendő annyi, mint egy nap, ugye mondja a 90. Zsoltár is, tehát én mondom, hogy nem érdekes, ez egy krisztusi nap, Krisztusnak az ideje, de azt jelenti, hogy egy bizonyos idő, nem vesszük szó szerint felesleges. A lényeg az, hogy Isten azokkal az eszközökkel, és ezt kell jó megjegyezni, amelyekkel eddig is fenntartotta és kormányozta az ő népét, pásztorolta az ő népét, tehát ígéje és szent lelke által győzelemre fogja vinni az ő ügyét. Tehát ezt ugye jegyezzük meg jól, ebben a militáns megint nagyon bekeményedő, mindenféle hadi eszközöket forgató és csörtető világban, ez az eszköze az Istennek, amit használ, az ő ígéje és szent lelke, és be fogja bizonyítani, hogy ezzel eljön az ő ügyének teljes győzelme. Ez a ezen éves birodalomnak a lényege. Majd utána lehet beszélni a továbbiról, új égről és új földről. Miért olyan fontos ez? Mert mi ebben a világban élünk, itt kell megvívnunk a hit harcát, az élet küzdelmeit, és csak ezek az eszközök állnak a rendelkezésünkre. De azt jelenti, hogy az ő igéje, szent lelke vezetése és ereje. És akkor szinte fel is kiállhatunk, hogy csak ennyi? Ennyink van ebben a lehetetlen, sokszor fertelmes világban, annyi erőszak, baj, nyomorúság és szörnyűség között. És erre jön a kijelentés, hogy igen, ennyi, és ennyi elég ahhoz, hogy teljes diadalra jusson az Isten ügye ebben a világban. Elegendő ahhoz, hogy az ő birodalma, az ő uralma felállítassék végső győzelemhez. Ugye, és azok fognak győzni, akik ugye a saját életükben is lesznek győztesek, akik hajlandók és akarnak ezen a módon élni és küzdeni. Ők hordozzák az ő dicsőségét, és nem törnek meg a fenevad előtt, ahogy olvastuk, nem kötnek elvtelen kompromisszumot az Antikrisztussal, és nem hajlandók hordani a jeleit, hanem vállalják az Úr nevét a homlokukon, mert tudják, hogy győztes nevet hordoznak, akkor is, ha az ott és akkor súlyos következményekkel jár. Tehát az ősegyháznak volt egy ilyen látomása az Isten országáról itt ebben a világban, és ehhez ragaszkodott az első század konfliktusai és mindenféle egyházszakadások ellenére. Tehát most ezen már így végig mentünk, ilyen kicsit teoretikusan, egy röviden lássuk ennek a résznek akkor a tartalmát. Ugye azt mondja, hogy ebben a bizonyos 1000 esztendőben a sátán megkötözi egy angyal, leveti a mélységbe, bezárja, lepecsételi. Itt nincs semmi kompromisszum, ez a pecsét, ez azt jelenti, hogy itt nincs kiszivárgás, itt nincs szökés. Mit jelent ez? Egy különleges állapotot, ahogyan az eredetileg már egyszer volt, a gonosz nélküli világ. Nem ember nélküli, ugye, hanem gonosz nélküli. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor is van küzdelem, akkor is van erőfeszítés, nehéz munka, talán kudarcok is, de nincs gonoszság. És egy picit gondoljunk abba bele, hogy ez micsoda kreativitást jelent. Tehát amikor végre egyszer az ember majd kipróbálja magát, hogy milyen is az, amikor mindaz, amit én, mint ember, mint teremtett lény kaptam, hordoztam, abban próbálok megvalósítani, dolgozni, és nincs gonoszság a világban. Ez jelenti az, hogy nem mutatja az Isten az ő dicsőségét, felragyogtatja az emberen. És ez nem megy az ő uralma nélkül. Ugye ez egy zavartalan kor, amelyben valami csodálatos módon tud az ember végre az lenni, aki és ami. Tehát ebből valamit meg kell tapasztalni, valami előzeteset a gyülekezet közösségében és annak munkáiban. Krisztus nevében járnak és szolgálnak. Ez meg kell abból a bizonyos eljövendő birodalomból valamit élni, és föl kell mutatni, sőt tovább kell adni. Ez a jó íze az egésznek. Tehát nem egy ilyen, hát nem érdekes eles birodalom, teoretikákat mondjanak a papok, hanem miről szól? Arról, hogy egyszer abban nincs gonoszság, abban végre ki tudok bontakozni, tenni tudom a dolgom, és ennek a jó gyümölcseit pedig tovább tudom adni Krisztus nevében. Tehát érezzük azt, hogy ennek nagyon is megvan a maga reális üzenete itt és most, és aztán ott vannak Krisztus mellett az ő megdicsőült mártírjai, hitvallói, ugye a kipróbáltak, akiket megöltek, és akiket ha nem öltek meg, de akkor sem voltak hajlandók meghódolni, behódolni. És azt mondja az írás, hogy övék az első feltámadás, övék a Krisztus főpapságában való papi szolgálat. Ugye ez egy különleges helyzet, a missziónak is különleges ideje, amire csak vágyakozhatunk, itten zárójelben mondom el, hirdettük heteken keresztül, hogy elmentjünk és megpróbáljuk ott a hegyet lejárni, és tegnap megvolt az első nap, sokkal-sokkal jobb tapasztalatokkal, mint amitől én titokba féltem. Egy minősített idő volt, és nagyon jó volt ezt csinálni, és remélem, hogy a következő alkalommal is, hogy bevállaltuk, mertük ezt meglépni, ugye, azzal a reménységgel persze, hogy fogadják is szívesen, mert ez az a helyzet, ez az idő itt az ezer éves birodalomban, amikor az íge, az emberi szó, a prédikálás teljes fedésben van egymással. Ez a teljes hitelesség. Ugye sokszor elmondtam már azt, hogy az Isten beszéde, mi igének fordítunk, az kettőt jelent, a szót és a tettet. Mindegy, hogy melyiket fordítom, ő mondta és meglett. És ami meglett, vagy ami cselekszik, az egyben az ő szava is, ott nincs olló. Ugye nálunk úgy nyílik, és ha nagyon nagyra nyílik, akkor már baj van, ugye? Tehát a tett és a szó az egy. És itt egy olyan misszió lesz, ahol olyan hiteles papi szolgálata lesz az Isten tanúságtévőinek. Egy lesz az, amit mond azzal, ahogyan ő él, és ahogyan beszél és viselkedik. Tehát ez egy fantasztikus lehetőség. Ebből kell, amikor én misszionálok, bizonyságot teszek, akkor ebből kell meríteni, akkor kell igazán, vagy szabad igazán megszólalni, amikor ez az olló már nagyon kicsike. Hát az Isten lelke segítsen bennünket abba, hogy ez egyre kevésbé növekedjen, inkább egyre inkább fedje. Az Isten ajkán, most az ő szolgáinak az ajkán legyen ott ez a hiteles ige, ez a hiteles bizonyságtétel, és kérhetjük az Istent arra, hogy a következő hét akciójában is valami hasonló hordjunk, vigyünk ki magunkkal. Hogyan is gondoljunk tehát erre a kérdésre, hogy mit tudunk mi kezdeni vele itt és most? Úgy tekintsünk rá, hogy ez az ige rész, ez egy hatalmas jel és biztatás a kijelentésben, hogy Isten ügye győztes ügy, ebben a világban győztes ügy, az eszközei, ugye a kegyelem és irgalmas szeretet, ugye a királya, a megfeszített tövis koronás király, és ez a Krisztus győztes úr, ő a mi úrunk, és megerősít bennünket abban, hogy ezt az utat válasszuk, hogy ennek az úrnak a nyomába járjuk az életünket, és tartsuk egyedül érdemesnek arra, amelyet érdemes élni, végigjárni és küzdeni ezzel a látomással szemünk előtt, ugye, ahogy az ének is mondja, még látomása egykor dicsőn beteljesül. Hát ez arra nagyon alkalmas, erre a látomásra. Ugyanakkor itt, ebben a világban, ezekkel az eszközökkel, lehetőségek, amit már megkaptunk, amik rendelkezésünkre állnak, és amit sokkal-sokkal gazdagabbul, sokkal nagyobb hittel és örömmel tudunk használni, mint eddig. Amen. A 91. Zsoltárunk 9. versét énekeljük ráfelelésül, szolgáidon láttassad dolgaidat. Istenünk, köszönjük, hogy minden alkalommal neked gondod van arra, hogy újabb erőket vegyünk, és újból valami tisztuljon a szívünkben, lelkünkben, a szemünk előtt, és megértsük azt, hogy jó úton járunk, amikor tőled kérdezzük az útbaigazítást, amikor bátran meglépjük azt, ami esetleg sokak számára furcsa, amikor vállaljuk azt az értékrendet, ami körülöttünk már teljesen múzeuminak számít, vagy ostobának, és amikor mindezt jókedvel, szeretettel tudjuk tenni, és akkor azt is látjuk, hogy körülöttünk meg tud csendesülni a világ, és magukban elgondolkodnak, felteszik a kérdést, vajon nem az ő útjuk-e helyes, erősíts meg ebben bennünket, és köszönjük azt, hogy vannak utánunk jövők, és bizalommal tekinthetünk az utánunk jövőkre, és hálásan gondolhatunk az előttünk menőkre, mert ezt átélhettük, és köszönjük, hogy mi most itt vagyunk egy olyan láncszem ebben a csodálatos sorozatban, amelyiket te megáldod, és azt akarod, hogy ne a leggyengébb, hanem az erős legyen. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a következő alkalmakért, amelyek reánk jönnek, akár a gyülekezetünkben, akár iskolánkban, és gondolunk a tanuló ifjúságra, a megmérettetésekre, amelyekből egyre több lesz, és aztán majd az egész életünk is egyszer megmérettetik, legyünk erre felkészülve. Elédbe visszük a gyászolókat és megszomorodott szívűeket, és magányosokat, időseket, és megrendülhettünk a látogatás közben, hogy milyen sokan vannak, akikről senki nem tud, akikre nem nyitja rá senki az ajtót. Köszönjük, hogy most mi ezt megtehettük. És hogy könyörögjünk azért, hogy a továbbiakban a kicsinyekkel is tudjunk megfelelő módon törődni, olyan örökséget hagyni rájuk, amelyik élteti őket. Kérünk, édesatyánk, a mi gyülekezetünknek sokféle tervéért, programjáért, hogy ezek ne csak letudott dolgok legyenek, hanem valóban lelki alkalmak, amelyeket a te igéd és szent lelket tölt meg. Áld meg bennünket, készíts a következő ünnepi körre. Különösképpen most elédbe visszük a tervezett evangelizációnak a napját, az igének hirdetőit és minden lelki szolgálatot, és minden papi szolgálatot, amely a te dicsőségedre van ebben a világban. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket, röviden mondom, de most látom, hogy a könyveket is előkészítettem, azt meg elfelejtettem, de majd azért odaadjuk a keresztelő családnak, meg a másiknak is egy-egy könyvet emlékül. Hirdetem azt, hogy Isten tisztelt után szeretett vendégség van, ma az Ádám kör készült, úgyhogy ne szaladjunk el, hanem hogy gyűjjünk össze, együk meg azokat a nagyon finom süteményeket, amelyeket ott fölvonultattak, és ígyünk egy kis teát, és tudunk beszélgetni kicsit, akár fel is dolgozva a mai Isten tiszteletnek sokféle ajándékát. Délután kisifi, nagyifi van, hétfőn énekkar, baba-mama kör, bibliaóra, nyugdíjas bibliaóra és a házi körök meg vannak tartva jövő héten. A pénteket húznám most alá, ugye szeretett híd van, most már ezt megszoktuk, és azt is, hogy a mi gyülekezetünk és a mi iskolánk, sőt óvodánk ebben elég aktívan veszi ki magát. 8 órakor az iskolában kezdődik, ez ugye a református szeretett szolgálat kezdeményezése, és 10:30 körül a templom körül itt meg fognak jelenni szülők az iskolából különböző eszközökkel, és rendbe teszik a templom környékét, meg ezeket a gazokat szépen levágják, úgyhogy ennek lehet örülni és lehet csatlakozni hozzá. Szombaton van az evangéliumot minden otthonban, és a gyülekezet látogató körének munkája, második napja, 8:30 az iskolába találkozunk, ott ugye ez úgy néz ki, gyorsan elmondom tájékoztatásul, hogy térképeink vannak arról a részről, be vannak rajzolva szépen az utcák, a keret, nem akarunk a szomszéd rétjébe kaszálni, a rendőrség, az önkormányzat, ez mindenki tudja, hogy mi kint vagyunk, és trikó rajtunk van, a református trikó, illetve még névkártya is névvel, tehát ez már nagyon meggyőző, mert az egyik ilyen helyi önkéntes, amikor elkezdte ott faggatni valamelyik látogatót, hogy maga kicsoda, meg kiküldte innen, mint mindenki betör, meg ilyenek, mondta, hogy a rendőrség, a polgármester, akkor így ment lefelé, és mondta, hogy tessék befáradni, tehát fontos ez, és jól is működnek ezek a dolgok. Erről be fogunk számolni, és aztán majd elmondjuk azt, hogy ezt szeretnénk úgy lezárni, azt következő héten szombaton egy evangelizációs alkalom, amire hívjuk is a föntieket, de magunkat is, tehát azt nem kell gondolni, hogy letódul majd a rózsakert ide evangelizációra, de azok, akiknek ez szívügyük, azokat nagyon megerősítette. Tehát ennek még van folytatása, és a jövő vasárnap pedig Lázár Csenge fog prédikálni. Ez azért fontos, ugye teológusunk, Lázár doktornak a lánya, ismerjük, támogatni kell a teológusokat, ezt szoktuk látni, hogy az úrvacsoránál besegítenek és hasonlók, tehát milyen teológus barát gyülekezet vagyunk. Mai Isten tiszteleten Szabó Máté testvérünk olvasta az igét. Mai Isten tiszteleten megkereszteltük Néderer Mártont, Zimonyi Éva és Néderer Gábor gyermekét, valamint megkereszteltük Németh Alexandra Rebekát, Gényi Zsanett és Németh Ferenc Roland gyermekét. Isten áldását kérjük a családok életére, és nagy szeretettel várjuk őket mindenkor gyülekezet közösségébe, és átadom a szót a gondok úrnak.
Kedves testvérek! Én is szeretném megköszönni azt, hogy jó néhányan eljöttek a tegnapi MO akcióra, illetve hogy így körbejártuk egy kicsit a rózsakertet, sokat lehetett belőle tanulni, és külön köszönöm Fraskoni Hatos Katalin presbiter testvérünknek a szervezést. És mindenkit szeretnék bátorítani, hogy nem kell félni, nem harapnak a budatétényi lakosok. Általában mindenkitől van egy ilyen félelem, hogy most akkor én itten rámozdulok valakinek a magánéletére, erről szó sincs. Nagyon, többnyire nagyon szívesen látják az embereket, és egy kicsit megerősíti a saját hitünket is. A óvodába lezárult a jelentkezés, kiküldtük az értesítéseket, az iskolában, mint már korábban mondtam, az első osztályban 94 gyerek iratkozott be, hordozunk az ott levőket imádságban. Illetve az iskolához is kapcsolódik a Szeretett Hit program, tehát május 17-én pénteken lehet az iskolába is a kezdésen részt venni, illetve csatlakozni, akinek nem munkanapja van és el tud szabadulni a 10:30 körül a kertben, a templom kertben. Van egy álláshirdetésünk továbbra is, tehát legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű keresztény testvért keresünk, aki szívesen dolgozna egyházi környezetben, itt alapvetően kertgondozás, illetve portai szolgálatról lenne szó, nálam lehet jelentkezni. Május 17-én szombaton tehát az iskolába lehet találkozni, illetve ennek eredményeként május 24-én lesz 4 órakor egy evangelizáció, igehirdetés, amit Hajdú Bálint Kadossa a lelkész tart, Micsoda Isten mottóval. Erre is hívjuk a gyülekezeti tagokat is, mert azért reálisan számolva valószínű, hogy néhány ezrelék a hatékonysága ezeknek a meghívásoknak Budatéteimből. Hát jó lenne, hogyha ennél többen lennénk jelen a evangelizációm. Május 27-én egy különleges alkalom lesz a budafoki esték keretébe. Khalid Youssef, budapesti kopt főesperes lesz a vendégünk, és az egyiptomi, illetve a magyarországi koptok életéről tanulhatunk tőle. Ez egy elég aktuális kérdés, gondoljunk arra, hogy szinte naponta gyilkolnak meg Egyiptomba keresztényeket. Gyakoroljuk a szolidaritást legalább ezen a szinten, hogy tudjunk róluk. Május 30-án és június 1-e között jön hozzánk testvérgyülekezetünk, mezőpanit küldöttsége. A új házigazdákat már nem szervezünk, mert elegen vannak házigazdák, de viszont kérem, hogy Szalontai Károlynál itt a szeretett vendégső közbe jelenjenek meg a testvérek. Van egy különleges program ezen belül. Május 31-én szombaton 11:30-kor Nagytétényben a Cifra György Művelődési Központban óvodánk Halacska Néptánc Együttese tart bemutatót és táncházat. Nyilván az úgy kellemetlen, hogyha csak a bemutató emberek vannak ott, és a közönség nincsen. Úgyhogy közönségként is jelenjünk meg, és ennek ilyen multifunkcionális előnye van, mert szerintem nem sokan jártak még a Nagytétényi új művelődési központba, tehát azt is meg lehet nézni, illetve egybe a panitiakkal is lehet egy kicsit így barátkozni kötetlenebb körülmények között. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagytábor Berekfürdőn, erre is lehet jelentkezni, várjuk a testvéreket, illetve konfirmandus és ifi tábor július 28 és augusztus 3-a között Hídalmáson, Kalotaszegen jelentkezni Pető Gergőnél, illetve Csűrös Varga Vandánál lehet, és hát szokás szerint ugye még az adóbevallás utolsó két hete van, a kijáratnál, illetve a pénztárosi asztalnál van egy-egy minta, amiben kérjük, hogy támogassák a Magyarországi Református Egyházat és a Budafoki Keresztény Alapítványt, illetve már szó volt Tóth Józsefről, őről és más meghatározó budafoki személyiségekről lehet a szintén az iratterjesztésbe kapható gyülekezet történetből információt gyűjteni. És köszönöm szépen a testvéreknek, örüljünk a májusi elsőnek, ami aranyat ér, és hát legyünk aranyosak, és a szeretet vendégségre szíveskedjenek befáradni a hölgyek is, hogy az Ádám kör az ne érezze magát magányosnak. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Azért, mert arany esik, még nem kell azt gondolni, hogy megszüntettük az adakozást. De a 200. énekünket fejezzük be, az Isten tiszteletünket, ó, maradj kegyelmeddel! A minden jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg e földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.